Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 32. Zsoltárnak az első versét fennállva énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe! Helyünket elfoglalva énekeljük a 277. dicséretünket, a 277. dicséretünket. 277. dicséret így kezdődik, és mind az öt versét énekeljük, gondviselő jó atyám vagy.
Thank you. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Kilencvenkilencedik kérdés. Mit akar Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy sem átkozódással, sem hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk Isten nevét, se tiszteletlenül ne említsük, sőt, ezekben a rettenetes bűnökben még elhallgatással vagy eltűréssel se vegyünk részt. Isten szent nevét mindig félelemmel és tisztelettel említsük, hogy róla igazán tehessünk vallást, őt segítségül hívhassuk, szóval és cselekedettel magasztalhassuk. Századik kérdés. Hát annyira súlyos bűn Isten nevét esküdözéssel vagy átkozódással meggyalázni, hogy Isten még azokra is haragszik, akik bár tehetnék, nem tiltják és nem akadályozzák? Valóban az. Nincs nagyobb bűn, mely ellen Isten haragja rettenetesebb lenne, mint az ő nevének meggyalázása. Meg is hagyta, hogy halálbüntetés jár érte.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a harmadik részben, a negyedik verssel kezdődően olvasom a 21. versig. Pál mondja a Filippi beli gyülekezetnek, pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem, mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd Isten nektek. De amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei. Kárhozatra jutnak. A hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyekben van polgárjogunk, ahogyan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítő, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Hallottuk Isten igéjét. Jöjjetek és válaszoljunk imádságban megszólítására, hívó szavára. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, neked köszönjük meg ezt a mai napot, köszönjük, hogy örvendezhettünk annak, hogy a keresztségben eljegyezted ezt a gyermeket, és mindannyiunkat elhívtál arra, hogy kövessünk téged, kiválasztottál, hogy szövetségeseid legyünk, és hogy hozzád tartozzunk, és a te népedként éljünk ebben a világban, és azután az örökké valóságban is. Urunk, köszönjük eddigi megtartó kegyelmedet, köszönjük, hogy olyan sokszor álltál mellettünk, nehéz időkben is, bármikor jöhettünk hozzád, hálásak vagyunk, hogy most is így borulhatunk le előtted, akárhonnan, akárhogyan, akár mi módon is érkeztünk, bármilyen helyzetből a te kegyelmed szeretetében bízhatunk. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted a mi bűneinket, méltatlanságunkat, megvalljuk előtted azt, hogy valóban, ha a bűneink szerint ítélnél, akkor elvesznénk. De azzal a hittel jöttünk, és azzal a reménységgel, hogy kegyelmes szeretetedet árasztottad ki ránk a Jézus Krisztusban, és kiválasztottál minket az üdvösségre. Kérünk, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, amikor hozzád kiáltunk és fohászkodunk, amikor várjuk a te ígédnek az útmutatását, szeretetét az életünkben. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat. Ámen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 370. számú dicséret második versét énekeljük. A 370. számú dicséret, akik nem tudják, a hímzett énekeskönyvekben tudják megtalálni, ezeket most a kékben nem. Bocsánat, majd lehet be kéne szednünk. Tehát a hímzett énekeskönyvekben vannak ezek a számok, a kék az új énekeskönyv, azt most nem azok szerint vannak kijelölve. 370. dicséret második verse, te szentségnek új világa. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szentlelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset Pál filippibeliekhez írott leveléből a harmadik rész 20. versét olvasom újra. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, miről is szól a kereszténység és az egyház élete? Sokfajta megfogalmazást hallottunk, és sokfajta megfogalmazással találkoztunk, de a mi dolgunk az, hogy az igazit tudjuk, azt, ami valójában. Sokan úgy tekintenek bennünket, mint valami hagyományőrzőket, ugye vannak mindenféle hagyományőrzők, vannak akik katonai hagyományokat, vannak akik másfajta hagyományokat őriznek, és mi ilyen régi dolgokkal foglalkozunk ez az elképzelés, akkor vannak régi hagyományok, amiket így megtartunk, meg éneklünk, és hát azért ebben van egy kicsit valami, mert képesek vagyunk a több száz éves énekeket énekelni, olyanokat, amik mondjuk a reformáció korában keletkeztek, de még ennél is többre képesek vagyunk, hogy a zsoltárokat is énekeljük, amik ugye a bibliai zsoltárokat, azok sokkal régebben, persze nem úgy, hanem a genfi fordítás alapján készült magyar fordításban, genfi dallamokkal, ugye ez a 150 zsoltár. Tehát vannak itt azért régi dolgok, de a régi dolgok nem azért vannak, hogy őrizgessük a régit, a régi dolgok azért vannak, mert ezek nem változtak meg azóta sem. Azért, mert ezek a régi dolgok ma is érvényesek. Hát a Biblia is egy régi dolog, mégis hisszük, hogy ez ma is érvényes, pont úgy, mint ahogy akkor volt. Hogy ugyan a világ mindenféle változáson ment keresztül azóta, amióta írták a Bibliát, megint egy kis probléma, de menjek tovább, de hát a Biblia az örök, mert mi azt Isten kijelentésének mondjuk. Ez a írták a Bibliát, ez egy ilyen nagyvonalú kifejezés volt, mert hát maga a bibliai történet tudjuk, hogy nagyjából olyan közel 4000 évvel ezelőtt kezdődik, és aztán utána végül is, ami le van írva, az olyan 1900 évvel ezelőtt fejeződik be. Tehát, hogy elég hosszú, tehát a Bibliát nem úgy írták, hogy valaki úgy képzelte, hogy valaki leül, és akkor fel se áll, amíg 1300 oldalt le nem írt, egyáltalán nem így. Eleve a Biblia az nem is egy könyv, hanem ugye sokkal több könyvről, 66 könyvről van szó, csak így egybe van most már szerkesztve 66 könyvtekercsről ebben az esetben, tehát ami külön történet, mindegyik és külön keletkezett. Szóval akkor, amikor így tekintünk a Biblia, az egyházra, meg a Bibliára, akkor nekünk tudni kell, hogy kik is vagyunk. Tudni kell, hogy mi úgy vagyunk ebben a világban, hogy közben nem csak ebben a világban vagyunk. Úgy vagyunk ebben a világban, hogy közben oda tartozunk Isten népéhez, Isten szövetségesei vagyunk, úgy, ahogy korábban is azok voltak az őseink. Az egyházról tanítjuk, hogy a kiválasztottak gyülekezete. Tehát az a közösség, akik elfogadják Krisztusnak az áldozatát, bűnbocsátó kegyelmét a maguk életére nézve, ezt megvallják, ahogy most a kereszteléskor is megvallottuk, és e szerint igyekeznek élni, az életüket, meg a hit életüket is eszerint igyekeznek élni. De az egyháznak a tagjai, azok nem csak azok, akik most be vannak írva a, mondjuk a választói névjegyzékbe, vagy be vannak írva az anyakönyvbe. Az egyháznak mindenki a tagja ennek a kiválasztott közösségnek, aki valaha hitt Jézus Krisztusban, aki most hisz Jézus Krisztusban, és aki majd hinni fog Jézus Krisztusban. Mindenki tagja az egyháznak. Szóval úgy ülünk most itt, mint ahogy itt ültek eleink is, vagy máshol is ültek, úgy éneklünk ugyanazokat az énekeket, azért ennek is van valami szépsége, hogy mondjuk elénekeljük ugyanazt a zsoltárt, amit mondjuk a reformáció óta énekelnek a templomainkban. Szóval valahol ez mindenképpen egybeköt bennünket, de nem régi, hanem mai dolgokról és eljövendő dolgokról van szó ebben a tekintetben. Isten népe ebben a mai világban, ugyanúgy, mint mindig is eddig volt, most mi vagyunk. Most mi vagyunk azok, akik hitvallást teszünk, most mi vagyunk azok, akiket csónak és világosságnak szánt az Úristen, ugye, hogy megkelesszük az egész tésztát, ugye ez a, majdnem mondtam a kovász, ugye a kovász ez a feladata, illetve, hogy íze legyen a világnak, és hogy az Isten világosságát meglássák. Ez a levél, amit írtunk, amit olvastunk, amit Pál írt, ez a Filippi beliekhez írott levél. Filippi az ott van Makedóniában, tehát a mai Görögország területén. Hát azt hiszem a város már nem, a település talán valamennyire létezik, de inkább romok, mint valóság, tehát már nem az a régi város. Azonban van egy nagyon nagy különlegessége, ez volt az első európai gyülekezet. Ez volt az első európai gyülekezet, és ezért ennek a több címet is akartam adni ennek a mai igehirdetésnek, de három címe lett, úgyhogy ez az első cím, Üzenet Európába, a levél. Üzenet Európába. És egy kicsit talán, nem tudom, lesz-e áthallása, remélem lesz, a mai Európának, nekünk is fog üzenni ez a levél, azt gondolom. Üzenet Európába. Az történik ugyanis, hogy Pál apostol, hát ugye nem Pál apostollal kezdődik a történet, tudjuk, hogy azzal kezdődik, hogy a tanítványok Akat elhívja Jézus, miután megkeresztelkedett, megkísérte, de a sátán, és aztán utána tanítja őket, látják, hallják a tanítását, látják a csodáit, látják, hogy milyen sok ember van ott, és milyen sokan hallgatnak rá, ott vannak, amikor Jézust elfogják, és aztán utána elítélik, ártatlanul keresztre feszítik, és tanúi a feltámadásnak is. Azután kitöltetik a Szentlélek, illetve Jézus a mennybe megy, ugye akkor szerzi a keresztséget, és akkor bízza ránk ezt a feladatot továbbiakban, és aztán kitöltetik a Szentlélek, és aztán megkezdődik a tanúskodás. Vagyis a tanítványok, amit addig láttak, hallottak, megértettek, hittek, azt elmondják. Később ebből a leírt részből lesznek majd, amikor ezt leírják, az evangélium. Megkezdődik a tanúskodás, és ennek a tanúskodásnak az egyik nagy alakja maga Pál apostol, aki itt le is van írva, úgy indul, mint Jézus Krisztusnak a követőinek az üldözője, úgy indul, mint aki ellensége az Isten szövetséges népének, de akkor, amikor megszólítja őt az Isten, megragadja őt az Isten, nem tud mit csinálni, ott a damaszkuszi úton, akkor utána az üldözőből átáll az üldözöttek közé, és az evangéliumnak a hirdetője lesz. Ez fontos, hogy az üldözöttek közé, Filippi szempontjából is fontos, hát ott is lesz ennek következménye. Szóval így indul el a szíriai Antiókiából az ottani gyülekezet felhatalmazásával és a Szentlélek áldásával az első, és majd végül, vagy hát nem végül, hanem a következő, de most már itt befejezzük, mert nem megyünk tovább, a második missziói útra, amikor is megérkezik Európába. Maga a történet is nagyon izgalmas, hiszen ott van a Kis-Ázsiában, és miközben ott van Kis-Ázsiában, nem tudja, hová menjen tovább az égei tengerpartján. Hová tovább? Merre? Hát az úgy nem jut eszébe valószínűleg, hogy Európába jöjjön, az a görögök laknak ott kevésbé vannak zsidók, mint ugye alapvetően Pál a zsinagógákat járja végig, a diaszpórában élő zsidóság között szólítja meg elsősorban először azokat, akik értik egyáltalán, hogy ki az a messiás, meg ki az a Mózes, meg mi az a törvény, ami most megváltozik, nekik beszél, de aztán utána, ugye amikor a zsinagógákból kilökik őket, elzavarják azokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, akkor azokból jön létre az első gyülekezet. Nem gondolja, hogy Európába kéne jönnie, mert alapvetően inkább Kis-Ázsia az a terület, ahol a nagyobb városokban ott vannak a zsidó közösségek. De lát egy látomást, egy makedón férfi lát álmában, aki azt mondja neki, jöjj át Makedóniába és légy segítségünkre. Ez eldönti a második missziói útnak az irányát, és megérkezik Makedóniába. Az első jelentős hely Filippi, de Filippibe nincsen zsinagóga, nincsen hová menni, úgyhogy ez egy olyan város, ahol zsidók kevesebben vannak. Mi történik Filippiben? Nagyon érdekes dolgok történnek. Először is az, hogy asszonyok járnak imádkozni a folyópartra, hozzájuk csapódik, és közülük többen megtérnek. A legelső, aki megtért, úgy hívják Lídia. Egy nő. Európában az első keresztjén egy nő volt. Sőt, ugye kicsit nagyon érdekes is Európa további sorsát tekintve, egy vállalkozó. Mégpedig bíbor árus asszony volt, egy vállalkozó. Annan tudjuk, hogy vállalkozó volt, mert befogadta Pált meg Szilászt a házába, és ugye a munkatársát, és hát ahhoz ház kellett, és nem is kicsi, mert ott jön össze utána a gyülekezet. Tehát őt befogadja Lídia az első keresztjén Európában, ami már egy kicsit így rögtön érdekes is a továbbiakra nézve. Aztán utána pedig az történik, hogy hát többen is csatlakoznak hozzájuk, és van egy lány, aki jövendőmondó lélek van benne. Ez a lány megy Pálék után, és mindig kiabálja, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, rájuk hallgassatok. Ez elég kínos, Pál egy idő múlva megunja, és ezért kiűzi belőle a jövendő mondó lelket. Na most ez úgy tűnik eddig, ez egy jó történet, mert ugye megszabadul. Viszont ez egy rabszolgalány volt, aki többek tulajdona volt, többeket is eltartott, mert híres jövendő mondó volt, de csak eddig. innentől kezdve elértéktelenedett az áru, bocsánat a kifejezésért. Ezek pedig megragadják Pált, amikor megtudják, oda ráncigálják a vezetőség elé, és ott a város vezetői elé megvesszőzik Pált és Szilászt is. Elég rendesen elverik, tehát olyan felszaggatja a bőrt, meg hasonlók, sebek vannak, tudjuk a későbbiekből, és aztán utána kerülnek börtönbe, ahol pedig éjszaka földrengés, a kalodába kinyílnak, és elkezdenek ugye énekelni, ők ott énekelnek, meg imádkoznak, a többiek figyelik, a börtönőr öngyilkos akar lenni, mert azt hiszi, hogy a rabok elszöktek, de szólnak nekik, ne tégy kárt magadban, elviszi a házukba, és mi történik? Kimossa a sebeit, ugye innen tudjuk, hogy vannak sebek, megeteti őket, azok bizonyságot tesznek, és a börtönőr Filippibe megtér a családjával együtt, és megkeresztelkedik. Ugye ez a nem véletlen talán, hogy pont itt mondja ezt a mennyei polgárjogot, mert aztán utána reggel küldik a város vezetői a fullajtárt, hogy na, engedjétek el titokban, zavarjátok ki őket a városból, ha nem is ez így, de ez a lényege. És akkor visszaüzen Pál, hogy várjatok egy kicsit, mi római polgárok vagyunk, velünk ezt nem lehetett volna megcsinálni, hogy megvesszőztök ítélet nélkül, és azok megijednek. Ugye a római polgárjog az egy különleges polgárjog volt abban az időben, eredetileg csak a rómaiak, aztán az itáliaiak, és néhányan, akik megszerezték, rendelkeztek. Persze a római birodalom vége felé már mindenkinek volt, de ugye ez egy ekkor még nem, és Pál római polgár volt. Talán nem véletlen, hogy itt azért írja, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, emlékezteti a filippi gyülekezetet, mert ott van ez a történet. Szóval üzenet Európába. Nem akkor írja a levelet, az talán olyan 48-49 környéke, amikor ott jár először, ez pedig jóval később íródik ez a levél. Üzenet Európába, üzenet Filippibe. A második cím az lehetett volna, hogy szeretett levél a fogságból, és örömlevél a fogságból. Mert hogy ez az örömlevele. Örömlevele talán ismerjük, a legismertebb, többször előfordul benne, hogy örüljetek, örüljetek az Úrban, a Filippi 4:4. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Talán ez a legismertebb ige a Filippi levélből, ez még itt van, az örömlevele. Örömlevél örvendezésre hívja a gyülekezetet, hogy van ok az örvendezésre Jézus Krisztusban, pedig ez a levél fogságból megy. Van vita, hogy honnan, mindegy is. Fogságból megy, mégis lehet örvendezni. Nem arról szól a történet, hogy aki Isten gyermeke lesz, annak mindig minden sikerül, annak mindig minden rendben van, hanem arról szól, hogy van valami, ami mindig ott van, ez pedig az Isten szeretete. Van valami, ami nem változik meg, az ő ígérete. Van valami, ami mindig valóság, hogy Jézus Krisztusnak az elhívása, bármilyen helyzetben vagyok, valóságos lehet. A fogság az gyakran olyan, amit sokféleképpen élhet meg az ember. Pál börtönben volt, mi pedig lehetünk azoknak a körülményeknek a fogságában, amiben benne vagyunk, ami körülvesz. Találtam egy ilyen leírást, hogy milyen lehet ez a fogság, amiben mégis örvendezésre hív bennünket. Nem én találtam ki, de engem nagyon megkapott. Hadd mondjam el, milyen helyzetek lehetnek az életünkben, miközben a Isten hív minket, és azt mondja, hogy majd elmondom, hogy mi lehet az ok az örvendezésre. Gyászolod valakinek a halálát. Végig kell nézned, ahogy a gyermeket küszködik, vagy rossz döntéseket hoz. Egy házastársra vagy gyerekre vágyakozol, de még mindig vársz. Magányosnak érzed magad, vagy úgy érzed, hogy senki sem ért téged. Kívülállónak érzed magad, a családban is, vagy máshol is. Küszködsz anyagilag, vagy olyan munkahelyed van, ahol kevés örömöt, értelmet találsz. Egy betegség, vagy más fizikai korlát visszatart téged, és nem múlik el. Egy fájdalmas csalódás az életedben, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy reménykedtél. Mennyi helyzet, amit fogságként élünk meg? Mennyi helyzet, ami ránk nehezedik? És persze ez csak néhány, ennél több is lehet, vagy több is van, nem csak lehet, amit megélünk és átélünk, amivel küszködünk, és közben hangzik el, Isten pontosan tudja, hogy mi hol vagyunk. Nem arról szól, hogy hát örüljetek, és akkor ez valami vihogás, nem. Azt mondja, örüljetek akkor is, ha ezekben a helyzetekben vagytok. Ne a helyzetnek örüljetek. Ne annak örüljetek, hogy ilyen nehéz élethelyzetek vannak, vagy küzdések vannak, hanem annak örüljetek, hogy van Istenetek. Hogy bármi is történik, bármilyen helyzetben vagytok, az Úr veletek van. Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyekben. És ezzel vigasztalja is Pál a Filippieket, ugye ezt nem itt van írva, az másod, de a lényeg az, hogy annak örüljünk, hogy fel van írva a nevünk, hogy hozzátartozunk. Hogy azt, amit megélünk, amit meg kell élni, amit az életünkön, ebben a földi életben végig kell vinni, amiről mondja a Biblia is, hogy síralomvöld, és néha tényleg úgy érezzük meg, de jó, hogy vannak más pillanatok is, vannak örömök is, amikor a környező helyzetben is vannak örömök és örvendezések, de azért sokszor ebben a helyzetben vagyunk, ilyen fogságban. Pál fogságban van, azt mondja, örüljetek. Örüljetek, mert ő biztat bennünket abban, hogy az övéi legyünk. Örüljetek, mert ki vagytok választva. Örüljetek, mert Isten nem hagy el benneteket. Megtanít bennünket arra, mi az, ami igazán számít. Az, hogy benne bízhatunk, segítségül hívhatjuk, és megélhetjük a vele való közösséget. És egyszerre azt is, hogy nekünk tudnunk kell, hogy előre kell néznünk. Van ez a mostani helyzet, de előre is kell néznünk. A jövő az a menny. A jövő az üdvösség. Mi oda tartunk. Már ebben a világban, a mostani időben is oda tartunk. Sőt, mi már oda tartozunk. Már itt van az útlevél a zsebünkben. Nekünk már megvan a belépőnk, megvan a belépőkártyánk. Jézus Krisztus szerezte azt meg, nekünk már van lehetőségünk hozzá tartozni most. Bár most az ő népe vagyunk. Bármilyen helyzetben is, Isten örömmel jön hozzánk, szeretetével és kegyelmével akar megtartani. A harmadik cím, ugye az előző, mondjuk így, az fogságban is örülni, Isten szeretetének, a harmadik pedig egy kérdés, te hová tartozol? Itt azt mondja Pál a gyülekezetnek, hogy ti mennyei polgárok vagytok. Nekünk, Pál is oda sorolja ő magát a közösséghez, ehhez is, meg mindegyikhez, mi mennyei polgárok vagyunk. Te hová tartozol? Ugye valamikor egyszerűbb volt ez a helyzet, az ember beleszületett valamibe. Beleszületett abba, hogy református, katolikus, beleszületett abba, hogy magyar, vagy valamilyen nemzetiségnek a tagja, beleszületett abba, hogy valahová tartozik. Ma egy kicsit más a helyzet. Ma erőteljesebb az, hogy nekünk döntenünk kell, hogy hová tartozunk. Ma döntésre hív az Istennek a kegyelme. És mindenképpen döntünk, tehát nem csak úgy döntünk, hogy akkor azt mondjuk, hogy hát nem is tudom, majd meglátjuk, mert igazából mindig tartozunk valahová. Mindig van valami, ami hív bennünket, hogy oda tartozzunk. Ha nem tartozunk sehová, akkor megyünk a többiekkel. A nagy kihívás az, hogy nekünk Isten igéje mellett és Isten szeretete mellett kell tudni dönteni. Dönteni egyszer, megtenni ezt a hitvallást, és dönteni utána ennek megfelelően mindvégig. Mi van ma, hová tartoznak az emberek? Ugye ma mi az, ami megmondja, hogy ki vagy? Volt egy ilyen régi ének, meg akartam keresni, nem volt időm. Hát ez valami alternatív zene volt, úgyhogy nem biztos, hogy mindenki ismeri. 80-as években hallgatták az osztálytársaim, én is, hogy neked a divat mondja meg, hogy ki vagy. Szóval itt igazából arról szólt ez, hogy mindig van valami, ami meg akarja határozni, hogy mik legyünk. Hagyjuk a divatot, nem az öltözködésre gondolok, hanem hogy mit kell gondolni. Ugye van, akik mindig haladók akarnak lenni, mindig olyanok akarnak lenni, ami úgy előre vezet. És úgy érzik, hogy akkor vannak jó helyen, ha a haladókkal haladnak előre. Haladók mindig vannak, mikor ilyen, mikor olyan zászló alatt menetelnek, de igazából nekünk nem az a dolgunk, hogy haladók legyünk. Nekünk az a dolgunk, hogy Isten gyermekei legyünk, hogy hozzá ragaszkodjunk, hová tartozunk. Isten népének a tagjai vagyunk. Hogyha Isten népének a tagjai vagyunk, akkor úgy kell élnünk, mint Isten népének a tagjai. Hogyha nem oda tartozunk, akkor nem vagyunk Isten népének a tagjai. Hogyha nem akarunk úgy élni, nem akarunk ehhez ragaszkodni, nem e szerint akarjuk berendezni az életünket, akkor máshová akarunk tartozni. Te hová tartozol? Isten gyermeke vagy? Ott akarsz lenni, ahol ő van? Vele akarsz haladni? Hív bennünket, Pál, itt az igében, és hív, és biztat, de nem csak úgy hív, azt mondja, hogy hát figyeljetek, nektek van mennyei polgárjogotok, ti mennyei polgárok vagytok, ti oda tartoztok, hát ne felejtsétek el, hogy hol a helyetek, hogy hová tartoztok, hogy ki az, aki elhívott benneteket, és ki az, aki kiválasztott benneteket arra, hogy az övéi legyetek. Mi kiválasztottak vagyunk, elhívottak vagyunk, olyanok, akiket Isten magának hívott el. Részben azért, mindenek előtt, hogy üdvösségünk legyen, hogy vele legyünk. Aztán azért, hogy már most ebben a világban vigasztaljon, bátorítson, segítsen, erőt adjon, megtartson. És aztán pedig azért, hogy az örök életet ajándékozza nekünk. Ez már most elmondja, hogy az örök életet ajándékozza nekünk. Ezért hívott el. Ez az, ami az ígéretünk. Ez az, amiben biztosak vagyunk. Hová tartozunk? Dönteni kell. Régebben mondom, egyszerűbb volt, de most mindenkinek magának kell döntenie. Hogy arra megy, amerre a többség, arra megy, amerre mennek a, nem is tudom, sokfajta irányzat van ma is, kedves testvérek. Mi keresztjének vagyunk, Krisztushoz tartozók. Ezzel szeretném befejezni, mit jelent a keresztjén. Amikor Antiókiában, szíriai Antiókiában, ahol Pál is kapja az elhívást és a küldést a misszióra, meghallották ott, hogy van egy ilyen csoport, nézegették, szóval hát ez nem, ezek nem a Zeus, ezek nem a római isteneket imádják. De nem is zsidók, hát akkor kik ezek? Mindig valami Krisztusról beszélnek. És akkor elnevezték őket Krisztuséinak. Ezek a Krisztuséi. Ebből lett a keresztjén szó. A Krisztuséi, a Krisztushoz tartozók. Keresztjének vagytok? Keresztjének vagyunk? Krisztushoz tartozunk? Akkor mellette kell dönteni. Akkor ott kell maradni mellette. Akkor ezt fel kell vállalni. Akkor így kell élnünk, ehhez kell igazítanunk az életünket. Azt mondja Pál, hogy akik tehát tökéletesek vagyunk, azért nem kell megijedni. Ez a tökéletesség, ez nem azt jelenti, hogy hibátlanok. Azt mondja Pál is, hogy előre, neki, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak neki feszülve. Szóval nem az a kérdés, ami eddig történt. Nem az a kérdés, hogy hányszor buktunk el, meg milyen módon sikerült mégis hűtlenné, vagy méltatlanná lenni az Istennek az igéjéhez. Nem ez a kérdés. A kérdés az, mert ő ezt mind tudta előre, hogy mit akarok most. A kérdés az, hogy elfogadom-e Krisztust. A kérdés az, hogy akarok-e tőle új erőt, hogy megtartson, hogy vezessen. A kérdés az, hogy előre tekintsünk. Mennyei polgárok vagyunk. Így éljünk, ehhez igazítsuk. Ha nem sikerül, testvérek, megint lesz úrvacsora, megint mondja nekünk majd az Úristen, hogy hát már megváltottalak. De indulunk-e? Kérjük-e a Szent Lelket? Kérjük-e a segítségét ehhez, mint mennyei polgárok? Testvérek, kiválasztottak vagytok. Hát most ugye az lenne az igazság, a legjobb, hogyha kifelé mellett mindenkinek adnék egy ilyen papírt, hogy mennyei polgár, hogy ne felejtsük el. De úgy gondolatban odaadom, jó? Nem én, hanem amit kaptam, mennyei polgárok vagytok. Oda tartoztok, bármi történjen, bárhogy alakuljon, Isten gyermekei vagyunk ebben a világban. Mindegy, milyen a világ. Nekünk az a dolgunk, hogy őt kövessük, és hozzáragaszkodjunk, és őt dicsőítsük az életünkkel. Ehhez adja is az ő kegyelmét, szeretetét, és adja az ő Szent Lelkének az erejét. Ámen. Válaszoljunk Isten hívására, igéjére. A 349. dicséretnek az 5. és 6. verseit énekeljük, hímzett énekeskönyv, 349. dicséret. Zsoltár dallamára, 5. vers így kezdődik, Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom. Helyünkön maradva, egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat, kérésünket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te igédért, amely ma is biztatott bennünket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy hozzád tartozunk. Annyi minden el akarja terelni erről a figyelmünket, nehézségek, életünknek küzdelmes pillanatai, gondolataink, vagy éppen szomorúságunk, mindaz, ami éppen megterhel bennünket, amelyben nem látjuk derűsen a holnapot. Köszönjük, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, akár hogyan is térünk haza, akárhová is, akármilyen helyzetbe, te vagy az, aki a békességet adod a szívünkbe, te vagy az, aki velünk vagy és nem hagysz magunkra bennünket. Köszönjük, hogy így társul választottál bennünket, hogy veled járjunk, tőled kapjuk az erőt, a bátorítást, és te legyél a mi életünknek a megtartója. Urunk, köszönjük, hogy egyszerre ígéred nekünk azt, hogy már most úgy élhetünk, mint akik az örökké valóságban is hozzád tartozhatunk. Hálásak vagyunk, mert emlékeztettél bennünket, hogy kiválasztottál az üdvösségre, hogy az Úr Jézus pont értünk jött el, miattunk szenvedett és halt meg, és értünk támadt fel, hogy ez az örömüzenet hozzánk eljusson. Köszönjük, hogy értjük, köszönjük, hogy szent lelked által munkálkodsz az igéddel bennünk, és formálod az életünket. Adj nekünk több engedelmességet rád figyelni, téged követni. És hadd hívjunk segítségül a mindennapi dolgokban is, hogy te adj erőt. Kérünk téged, te adj bátorságot, te vezess, te segíts a döntéseinkben. Imádkozunk, Urunk Istenünk, hogy állj mellettünk a békétlenségben, és teremts békességet bennünk is, és teremts békességet körülöttünk. Urunk, eléd hozzuk a betegeinket, te állj melléjük a betegágynál, a családoknál, te hordozd azokat, akik a betegség terhét viselik magukon. Kérünk téged azokért, akiknek az emberi kapcsolataikban van békétlenség, zavar, rendezetlenség, amely terhet, fájdalmat, nehézséget okoz azoknak, akik ebben vannak, amikor ezekben vagyunk. És kérünk, Urunk, te légy vigasztalója a gyászolóknak, állj azok mellé, akik elvesztették a szeretteiket, és akiket ez megsebzett különösen is, gyülekezetünk tagjai mellé, a család mellé, akik gyászolnak, akik emlékeznek, akik tőled várják a vigasztalást. Urunk, légy kegyelmes hozzájuk, és légy kegyelmes hozzánk. Kérünk téged, hogy adjál nekünk békességet, adjál közöttünk békességet, és imádkozunk azért, hogy legyen béke ebben a világban. Könyörgünk, hogy érjen véget a háború, a szenvedés. Urunk, te tedd meg, és te legyél az, aki gyógyítod a sebeket. Így imádkozunk kárpátaljai magyarjainkért, különösen is az ottaniakért és azokért, akik szétszóródtak a világban, vagy éppen háborúságot szenvednek, légy kegyelmes hozzájuk. Urunk, kérünk, hogy te tartsd meg országunkat békességben, te tartsd meg nemzetünket. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunk és egyházaink vezetőiért, országunk, nemzetünk vezetőiért. Légy kegyelmes hozzánk, Úr Jézus Krisztus. Amen. Együtt is imádkozzunk, mondjuk el a Jézustól tanult imádságot fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró éneket énekeljük az áldás és a himnusz előtt. A záró énekünk a 410-es dicséret, 410-es, két verse van, csak vándorút az életem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.